Persona. Köszöntjük a kedves hallgatókat, ez itt a Szürke Zóna Podcast, a mikrofonnál Rezső, valamint állandó vendégem Dani.
Sziasztok!
A mai napon a kiadókról szeretnénk beszélni, de nem csak általánosan a kiadókról, mert nagyon sok egyedi élményünk van kiadókhoz fűződően, és ennek keretében jutottunk arra a felismerésre, hogy bizony van szürkezónás vonatkozása is a történetnek. Ugye azt kell érteni, ezt nem tudhatjátok, de Daninak is, és nekem is volt már dolgunk kiadóval. Nevezetesen Dani az grafikákat küldött bizonyos felületeknek, én pedig szerzői ambíciókat ápoltam még mondjuk olyan 5 évvel ezelőttig, és annak keretében küldtem különböző írásokat különböző felületeknek. Nem szeretnénk megnevezni őket, mert ebben az epizódban feldolgozunk olyan eseteket, ahol a forrás biztonsága és a kilétének a titkossága az igenis, hogy is mondjam, fontos. De nagyon szívesen adnánk nekik reklámfelületet, mert én személy szerint rettentően élveztem azt az időszakot, amikor én ezeknek a felületeknek írhattam. Egy picit ezekről a tapasztalatokról is szeretnénk beszélni. Dani, te hogy élted meg azt az időszakot?
Hát igazából szerencsére, amikor megoszthattam a grafikáimat, akkor az egy elég simulékony és normális folyamat volt. Itt nekem igazából inkább akkor volt problémám, amikor el se jutottam odáig, hogy publikálhassam a műveimet. Általában, hála Istennek, azért könnyen ment, aránylag egyértelműek voltak az elvárások, és azért mindig tudtam határidőre teljesíteni a dolgokat, úgyhogy összességében szerintem egy pozitív élmény volt az egész.
Igen, ahova mi küldtünk műveket, az egy nagyon-nagyon nulláról induló felület volt. Éppen ezért volt is lehetőség arra, hogy a nagyobb szereplők mellett mi is megpróbáljunk ilyen szinten érvényesülni. Én ezért mindmáig nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy erre volt akkor lehetőségem. És egyébként számomra egy nagyon-nagyon szimpatikus felület volt az, ahova publikáltunk. Annak ellenére, hogy nagyon amatőr volt, nagyon komolyan megkövetelte az irodalmi szerkesztő, aki az atya volt ennek az egész dolognak, hogy amit küldünk, az igényes legyen, és teljesítsen bizonyos feltételeket. És én ezzel még nem nagyon találkoztam, mert én azelőtt küldtem írásokat bizonyos irodalmi pályázatokra, de talán leírtak valami kifejezést, hogy azt kövesse a mű, amit beadok, illetőleg egy terjedelmi korlátot leírtak, de egyébként komolyan feltételeket nem szabtak meg, és ez a felület, ahova elkezdtem mondjuk olyan 2015 környékén írni, az volt az első, amivel találkoztam, hogy például megkövetelte azt, hogy az öncélú erőszak az nem tolerált, az ilyesmit, ezt ők nem fogadják be. A politikai tartalom, vagy burkolt politikai utalás, az sem volt tolerált. És ehhez képest az irodalmi szerkesztő az nagyon komoly munkát fektetett abba, hogyha te küldtél neki egy írást, akkor ő azt az utolsó szóig végignézze. Ez ugye egy nagyon jó alternatívája volt annak, amivel én addig találkoztam, hogy így el sem nagyon olvasták. Én voltam, tehát annyira komolyan vettem ezt a dolgot, hogy én még ilyen irodalmi mesterkurzusra is jártam, ilyen Skype oktatás keretében, az volt az első ilyen alkalom, amikor ilyen távoktatáson vettem részt, és azt is nagyon-nagyon élveztem, de ott az oktató, bár nagyon nagy nevű szerkesztő volt, mégis nagyon következetlen volt abból a szempontból, hogy például mondott egy ötletet, hogy abban írjak valamit, írtam neki valamit, és akkor mondta, hogy hát Rezső uram, hát hiányzik, ez az elem, meg az az elem belőle. Hát ide legalábbis bele kellett volna írni, hogy mondjuk rossz a kapcsolat az apjával a főhősnek, most mondtam valamit. És akkor mondtam neki, hogy hát professzor úr, hát ott van a második oldalon konkrétan ez a mondat, hogy itt én Johnnak rendkívül rossz volt a kapcsolat az apjával, akkor így hallom, hogy így odagörget, Ja, tényleg. Na, de viszont nem vettem észre akkor, ez volt a baj, hogy akkor viszont nem elég hangsúlyos. És így ez egyébként egy sajátossága ennek a területnek, hogy nem következetes a tanácsadás. Erre majd kitérünk. Amikor én írogattam erre a felületre, akkor az nem csak egy online publikációt vont maga után, hanem ez egy szerkesztett és kiadott papíralapú kiadvány része volt végül az írás, amit beküldtem, és az számomra iszonyatosan megnövelte az értékét ennek a dolognak, hogy nekem postán készhez jött az a kiadvány, amiben többet magammal tudtam publikálni bizonyos írást, és én azt a kezembe foghattam, igényes volt, jó minőségű, én ezeket a kiadványokat máig becsben őrzöm, mert hogy nekem ezek nagyon sokat jelentettek, és ugye azt gondolná az ember, hogy ha már ilyesmik járnak neki, hogyha csak annyit csinál, hogy ír egy novellát, és elküldi egy ilyen platformra, vagy egy ilyen magazinba, és azok nem, hogy megjelentetik, de nem kérnek pénzt, és még a példányért, amit kapunk ajándékba a szerzőként, vagy adott esetben grafikusként, azért se kell fizetni, hogy ez aránytalan. De meglepett, hogy ilyen amatőr szinten is ezek a keretek, ezek tisztázottak voltak. Mert ez volt az a felület, amely keretében megértettem, hogy mik azok a magatartási normák, vagy inkább azt mondom etikai normák, amelyeket elvárnak egyébként a szerzőktől is, meg a kiadóktól is. Tehát kiadókkal szemben például elvárás az, hogy nem etikus pénzt kérni a szerzőktől a megjelentetésért. Én ezzel már találkoztam, és bevallom őszintén, ilyenkor volt egy hatalmas dilemma bennem, hogy felajánlották, hogy küldjek írás, megjelentetik a mit tudom milyen magazinba, de hogy azért mégiscsak egy szerkesztői díjat, vagy megjelentetési díjat azért küldjek el, és bennem volt a dilemma, hogy most nem sok pénz, éppenséggel talán megéri az, hogy megjelenhet az írásom, de ugyanakkor meg másokról azt hallottam, hogy szerzőtől nem kérhet a megjelentetésért az a felület pénzt, aki felajánlotta a szerzőnek, és ez valahogy egy kicsit úgy magától is értetődő. Én elhiszem, hogy ők is pénzből működnek, éppen ezért talán nem is lett volna bajom most mondjuk egy 3000 forint hozzájárulással, de néha még akár ebbe a területbe is be tudnak úszni az elvi kérdések. Nem etikus viszterhessé tenni a szerkesztést. Tehát egy csomó helyen találkozom mégiscsak ezzel, hogy küldök írást, sőt, én jelentkezem arra, hogy publikálják az írásomat, és akkor azt mondják, hogy mit tudom, 20 000 forintért megszerkesztik a munkámat, vagy az írásomat. És ez azért nem feltétlenül etikus, de lehet, hogy egyébként teljesen bele tud illeni az adott helyzetbe. És akkor tegyük hozzá, hogy az antológia kiadványok szerzői és grafikusai ingyen példányt kapnak. Hogyha jól emlékszem, te is megkaptad azt az ingyen példányt, meg én is megkaptam. Annak ellenére, hogy egy nulláról induló kiadványról, vagy ilyen felületről volt szó, nekem is, meg neked is járt ingyen példány, mert te grafikát küldtél, én pedig írást. És ennek én nagyon-nagyon örültem, és hálásan fogadtam. És hát különböző ilyen etikai szabályok vonatkoznak a kiadásra, de igazából csak ilyen alacsony szintről kommunikálnánk, tehát az ilyen nagy kiadókat annyira nem szeretnénk vizsgálni ebben az epizódban.
Igen, és egyébként meg grafikus oldalról az például szerintem egy tök jó dolog volt, hogy szerintem azért a legtöbb ilyen kreatív munkának az egy nagy keresztje tud lenni, amikor a megrendelő maga nem igazán tudja szavakba önteni, vagy igazából még csak nem is gondolta jól át, hogy ő mit szeretne. Itt azért voltak bizonyos keretek, ami szerint kellett dolgozni, és mindemellett egyébként még szabadságot adtak a grafikusoknak, hogy na, akkor itt van egy történet, egy alapkeret, meg ilyesmi, akkor ezen belül igazából szabad kezet kapsz, és ez szerintem tök jó volt. És igen, az, hogy például egy ingyen példányt kaptunk, az szerintem abból a szempontból is egy nagyon becsülendő dolog volt, hogy azért ezek mind pénzzel, idővel és energiával járnak, ezeket megszerkeszteni, kinyomtatni, meg ilyesmi, tehát azért nyilván itt nem fillérekről beszélünk, és azért mindenkinek szerintem ez alapból mindig úgy volt prezentálva, hogy természetes és egyértelmű, hogy akkor akik alkottak és hozzáadtak, akkor ők kapnak egy ingyen példányt. Úgyhogy ez szerintem egy nagyon becsülendő dolog volt, és a másik pedig az, hogy bár ugye annak ellenére, hogy pénzt nem igazán kaptunk ezért az egészért, legalább nem áhítattak minket azzal, hogy, hogy ugye angolul ezt úgy hívják, hogy exposure, magyarul meg úgy, hogy ismertebb lehetsz címszó. Mert ez szerintem az egyik leggusztustalanabb dolog tud lenni, amikor csak azzal próbálnak téged megtartani, vagy megszerezni, hogy hú, hát figyelj, itt most egy olyan oldalon mutatunk be téged, vagy egy olyan fórumon, ahol van pár száz vagy pár ezer tag, és akkor ők innentől kezdve megismerhetnek téged, tehát gyakorlatilag még neked kéne fizetned azért, hogy velünk dolgozhassál, de ezt, ettől most eltekintünk, ez az egész egy pro bono dolog, de hát lesz egy közönséged, meg egy egész közönség köröd, akit rajtunk keresztül kialakíthatsz, és akkor neked ez gyakorlatilag milyen rohadt jó lehetőség. És szerintem ez például egy nagyon jó szűrő azoknak, akik esetleg ilyen munkákat nézegetnek, hogy akik mondjuk azt, hogy elsőként ezeket a dolgokat emlegetik, mint pozitívum, hogy ismertebb lehetsz, szerintem azokat egyből lehet dobni a kukába és tovább nézni, mert valószínűleg csak az idődet fogod vesztegetni ezekkel.
Én a magam részéről már évek óta felhagytam ezzel az írói ambícióval, tehát az kizárt, hogy én vala is újra erre rámenjek, mert egy bizonyos ponton azt mondtam, hogy inkább nem ezzel kellene foglalkozni, hanem az ilyen megélhetési, meg ilyen vállalkozási témákkal, és akkor kezdtem el építeni a vállalkozásomat, amikor én azt mondtam, hogy jó, több energiát én életem jelenlegi szakaszában arra, hogy tökéletesítsem az írásaimat, meg az írás technikámat, arra én nem szeretnék áldozni. Uh-huh. De így visszanézve rájöttem, hogy nagyon sok mindent én is nagyon rosszul csináltam, mert azért ilyen ambivalens ez a terület, mert nem csak a kiadókkal szemben vannak etikai elvárások, de a szerzők oldaláról is tudnak olyan problémák lenni, amit simán megfogalmazhatna egy kiadó elvárásként, hogy ne csak egyoldalú legyen ez a történet. Uh-huh. Tehát a szerzőknek jellemzően hatalmas problémája van, nagyon kis szintről nézve, az alázattal. Tehát a szerzőnek és az alázatnak a kapcsolata az instabil lábakon áll. Egyrészt észrevettem, hogy a szerzők nem tudják felmérni a terjedelmet. Mondom, kis szintről beszélünk, tehát nem a hat kötetet kitermelő sztárírókról. Nem tudják felmérni a terjedelmet. Ez azért van, mert mondjuk, ha egész nap írsz, és mondjuk gyorsgépíró vagy, és tényleg abszolút a flow-ban vagy, akkor mondjuk egy olyan napi kb. 5 oldalt tudsz kitermelni, ami úgy igényelhető is. És akkor nem Ctrl-C, Ctrl-V-sztél, vagy ahogy a kolléganőm mondtál, nem copy-space-eltél össze mindenféle tartalmat, hanem tényleg benne voltál a flow-ban, írtál egy nagyon érdekes dolgot. Ebből keletkezik 5 oldal. Hatalmas munkának tűnik, de hogyha az olvashatóság szempontjából nézzük, akkor egyáltalán nem nagy munka, mert azt az 5 oldalt, amit egész nap írtál, azt valaki egy 20 perc alatt elolvassa.
Igen.
És ezért nagyon ambivalens a történet. És ezért van az, hogy bizonyos szerzők, ha írtak már 20 oldalt, akkor hajlamosak könyvként tekinteni arra a 20 oldalra. Nem tudják elképzelni azt a 20 A4-es oldalt kiadvány formájában. Az a benyomásuk, hogy hát ez volt annyi munka, hogy ez akár egy 100-150 oldalas könyv is lehet, és ez nem reális, de nem feltétlenül van kapcsolatuk a realitással még ezen az alacsony szinten. Ebből származik egy probléma, hogy mondjuk egy 20 oldalas kéziratra azt mondják, hogy hát a könyvem, és ez kicsit gáz. A másik nagy probléma, és talán az egyik legnagyobb probléma, hogy sosem nézik át az írásukat, bizonyos szerzők, ne vegye mindenki magára, illetve aki mondjuk szerző. Nem nézik át az írásukat, mert abban a megélésben vannak, hogy ez úgy tökéletes, ahogy van. És ezért tele van következetlenséggel, helyes írási hibával, zavarral. Amikor ott írtad abban a hatalmas beleélt állapotodban, akkor jónak tűnt, de hogyha félreteszed egy hétig, és ránézel, akkor láthatod objektív szemmel is, hogy ez nem cool. Tehát vannak hibák, simán lehetne rajta javítani, de valahogy úgy vagyunk vele, hogy hát ez az én írásom, ez mégiscsak olyan, mintha a gyermekem lenne, és hát a gyermekemet én nem szoktam kritizálni, a gyermekem úgy tökéletes, ahogy van. Ebből megint csak problémák születnek, abból meg még nagyobb probléma, hogy az ilyen szinten mozgó szerzők a legkisebb kritikát is személyes sértésnek veszik, mert hogyha az írásukat kritizálja valaki, az olyan, mintha a gyereküket kritizálná, ugye az előző okokból kiindulva. És egész egyszerűen nem tudnak kezelni egy építő kritikát, vagy bármilyen kritikát. Ha nem is csak az, hogyha mondjuk az lenne a kritika, hogy figyelj, ez úgy rossz, ahogy van, ezt húzd le a WC-n, ez nem jó, hanem mondjuk azt mondja nekik valaki, hogy figyelj, tetszett, csak a végén szerintem kellene egy kicsit csiszolni. Ezt nem tudják kezelni. Hasonló probléma, hogy az első írásukat hajlamosak az életük főművének tekinteni. Ugye alapszabály, hogy író akarsz lenni, vagy mondjuk forgatókönyvíró akarsz lenni, akkor nem az van, hogy leülsz, megírod a forgatókönyvet, és az vagy, hanem leülsz, írsz egyet, majd írsz még egyet, majd írsz még egyet. És ez ebbe így benne kell maradni, de ennek az a sajátossága, hogy azt, amit először írsz, azt fogadd el úgy, hogy az első kicsit gázabb, néha még talán szégyelt írásod is. Uh-huh. Nem szabad a főművetként tekinteni rá. De mondtam előbb, hogy a kritikákat személyes sértésnek veszik a kezdőírók, de sok esetben a kritikák következetlenek és használhatatlanok. És elmondok néhány saját példát. Én az első kéziratomat hasonló, mint az előző pontokhoz hasonló feltételek mentén írtam meg 17 évesen, egy nyáron kezdtem el, és talán belecsúszott így a tanévbe, és hát én is, most nem akarok a történetről beszélni, de én is úgy voltam vele, hogy hát a könyvem így, a könyvem úgy, aztán így felnőtt fejjel ránéztem, és mondtam, hogy hol volt ez még a könyvtől, nem, hogy ez bárki ki akarta volna adni, tehát voltak vele gondok, de azért egy szép próbálkozás volt, és hát kaptam ilyen kritikákat, hogy nincs története. És akkor mondom, hogy jó, tisztázzuk, hogy mi az, hogy történet. Mert akkor tudni fogom, hogy az nincs neki. De mi az, hogy történet? Hát, és akkor nem tudták megmagyarázni, csak hogy nincs története. És én ezzel nem tudtam mit kezdeni, hogy nincs története. Ma már értem egy picit azért mégiscsak, de akkor ott a megírás pillanatában ez nem jött át nekem, mi az, hogy nincs története. Akkor hallottam olyan kritikát, hogy nem elég plasztikus. De ez mi? Mi az, hogy plasztikus? Mi az, hogy plasztikus? Tehát ezek nem ismert fogalmak az irodalom területén. Tehát nem értem. De megfoghatatlan ez a kifejezés. Ha nagyon akarom, talán rá tudom húzni az írásra, de nem elég egyértelmű. Ha írták azt, hogy ez egy gonosz történet, a rossz értelembe véve. Jó, oké, köszönöm. Gonosz történet, most így alakult. És a legviccesebb az volt, amikor egy közös haverunknak az idős édesapja az elolvasta, hát nyugdíjasként nem volt egyéb dolga, és ő tényleg idős volt, tehát ilyen 80 pluszos volt, és elmondta a véleményét az írásomról, és egyetlen egy szóra állt rá, nevezetesen arra, hogy ő találkozott azzal a kifejezéssel a kéziratban, hogy mizéria. Ez ugye ilyen kellemetlenség, zavar, baj, ilyesmi. És 20 percig magyarázta nekem, hogy ő tanult anno a háború előtt latint az iskolában, és ott megtanulta, hogy a mizéria az a mizere kifejezésből származik, ami hiányt jelent, és hogy ő anno a gyerekkorában, a 30-as, 40-es években gyakran találkozott ezzel a mizéria kifejezéssel, amikor valaki hiányt akart jellemezni, de ezt 20 percen keresztül magyarázta, és most ezzel mit kezdjél? És csak most, amikor a feleség valamiért a kezébe vette ezt a kéziratot, és elkezdte, nem irigylem, de elkezdte átnézni, mert tényleg senkinek nem kívánom azt, hogy azt átnézze, mert tényleg nagyon amatőr történet, de akkor kezdtem el először azzal a 17 éves koromban írt kézirattal kapcsolatban használható és kezelhető kritikákat és tanácsokat kapni. És hát nem győztem ismételni, hogy figyelj, 17 éves voltam. Tehát bármit, amit felhozol itt a kritika gyanánt az írással szembe, az a válaszom rá, hogy 17 éves voltam. De legalább kaptam valamit, ami használható volt.
Igen, az a baj, hogy szerintem nagyon nehéz jó kritikát kapni, mert persze lehet mindenféle bullshitet mondogatni, hogy de hát minden vélemény meg kritika számít, meg minden kritika építő jellegű, meg vannak ezek a szokásos sémák, amiket is szoktak mondogatni, de most őszintén szólva tényleg azért zenészként, grafikusként, íróként is szerintem nagyon sokan találkoztak már tényleg használhatatlan kritikákkal, mert hogy ugye van egy baráti meg családi köröd, akik megpróbálnak neked valamilyen jellegű kritikát mondani. Most ők nyilván jót szeretnének neked, legtöbb esetben megbántani nem fognak, tehát akkor igazából nem segítenek. Ott vannak akkor ugye a laikusok, meg akik nem értenek ehhez az egészhez, most ők maximum érzésből tudnak neked valamit mondani, de hát ennek ugye általában az a vége, hogy megint csak használhatatlan, mert nem tudják szakszerűen megfogalmazni a problémát, és akkor van néhány ember, aki adott esetben tudna jó kritikát adni, csak azokhoz meg nem jut el. Úgyhogy szerintem egy normális, értékelhető kritika, az mondhatni egy aranyat ér, mert igazából csak ezekkel tudsz fejlődni, az a baj.
Én azt gondolom, hogy a végső cél annak az kéne, hogy legyen, hogy egy szerző eljusson arra a pontra, hogy egészséges kapcsolata legyen az alázattal, és ez talán abban tudna csúcsosodni, hogy egész egyszerűen megír valamit, aztán kinyomtatja, és szóról szóra, mondatra-mondatra átnézi, és újra gondolja, felülvizsgálja a szavakat, átlátja a szóismétléseket, meglátja, hogy bizonyos kifejezést lehet szinonimával pótolni, meglátja, hogy mondjuk egy két sor hosszú mondat egy fél sor hosszú mondattá is alakítható. Talán ez jelenti azt, hogy legyen plasztikusabb. Talán bekezdéseket szemlélve ismeri föl, hogy ez nem is kell ide. Igen. És kihúzza a munkáját, ami komoly perceket vitt el az életéből, vagy akár órákat, azokat kihúzza, mert nem kell. És ez lenne a végcél. Persze hallottam én már olyan, sőt, még te is hallottad, mert te is ott voltál azon a rendezvényen, úgy emlékszem, de hallottam olyan idézőjelesen befutott írónak mondható írótól véleményt, hogy nekem arra utalt, hogy szerinte semmi szükség nincs az alázatra, hanem nem is tudom, bele kell feledkezni az írásba, vagy én ezzel nem értek egyet. Szerintem olyasmi a végcél, hogy egy kicsit fogadd el azt, hogy a te írásod az nem szükségszerűen tökéletes, hanem egy munkapéldány, ami tökéletesítendő, és minden egyes kihúzott mondattal, vagy felismert hibával a te írástechnikát tud javulni.
Szerintem viszont egy tök jó példa, amit ugye a grafikusok szoktak használni, hogy amikor már mondjuk 10-15 órája ülsz egy rajz fölött, tegyél a rajzod mellé egy tükröt, és egy új perspektívából fogod meglátni a művedet. És szerintem ez bármire ráhúzható, hogy mindig próbáljál egy új perspektívából rátekinteni a dologra, és igenis, néha azt is le kell nyelned, hogy előről kell kezdeni, mert jó, én is azért szeretek ragaszkodni a műveimhez, és általában csak akkor kezdek valamit előről, hogyha mondjuk nem elfelejtettem menteni, és elveszett az egész folyamatom, vagy amit rajzoltam, de hogy azért vannak dolgok, amire tényleg érdemes odafigyelni, és kezdőként nem nagyon figyelsz oda, mert hogy úristen, ez az én kis gyermekem, és hogy nekem ez lesz most a magnum opusom, ahogy még szokás mondani, és sok mindenről megfeledkeznek ugye a kezdők.
Még nagyobb probléma, amire még az előző javaslatunk sem orvosság, hogy hajlamosak az írók hivatásként tekinteni az írói minőségre. De Magyarországon ez nem reális, tehát nyilván volt, tehát nem vitatom el, volt olyan, akinek bejött, és mindmáig hivatásos író, és az az egyetlen bevételi forrása, de sok esetben gyanítom, hogy hamis sikertörténetekkel ámítják az embereket, tehát egy sikeres írói karriert hazudnak sok esetben emberek. Erre nagyobb esélyt látok, mint arra, hogy Magyarországon igenis be lehet futni sikeres íróként. Nyilván a hazai kiadói szféra az sokat tehet erről, egész egyszerűen nem olyanok a viszonyok, hogy ez reális legyen, de én az adás előtt megkérdeztem egy kiadóvezetőt, vagy inkább azt mondom irodalmi szerkesztőt, hogy van-e annak realitása, hogy így a semmiből elküldesz egy ilyen férc munkát, egy ilyen félkész művet egy kiadónak, és az annak ellenére, hogy évi 1000 kéziratot kap különböző módokon, különböző csatornákon és formákban, arra az egyre azt mondja, hogy na ez kell nekem, ezt úgy megpörgetem, hogy súlyos milliókkal támogatom a hirdetést, a nyomdai munkát, az újságokban való reklámozást, a mit én micsodát, és felkarollak, és egyszer csak ez a kis író palánta azon kapja magát, hogy egy dolga van befejezni a munkát, és mindent a segge alá tesznek. Én nem satszolok nagy realitást ennek, tehát szerintem ez inkább csak a filmekben van, de biztos Magyarországon is megtörtént, biztos, hogy volt erre precedens. Én a magam életét tekintve nem tapasztaltam még csak hasonlót sem, rém sok kiadónak elküldtem a kéziratomat, volt olyan, ahova kapcsolatom is volt, és fú, basszus, tehát, hogy már annak örültem volna, hogy egyszer utasítsanak vissza, de még válaszolni sem válaszoltak, és ugye van az a tipikus vonal, amit viszonylag kevesen képviselnek Magyarországon, de azért mégiscsak képviselnek, hogy kiadók, igen, megkaptuk a kéziratát, köszönjük, átnéztük, nagyon sok lehetőséget látunk benne, nagyon tetszik nekünk, abszolút megfogta a kiadónkat, küldjük a szerződést, és akkor egy 2,5 millió forintért akkor kiadnánk, de hogyha szeretne extrákat, akkor azt pipálja be a szerződésben. És ez egy kicsit elértékteleníti, elsilányítja ezt a bizniszt, de ugyanakkor meg lehet, hogy egy valaki meg pont erre tekint lehetőségként, hogy nekem van megtakarításom, apa fizeti, mit tegyem, micsoda, és akkor nekem adják ki a könyvemet, hogy én hátradőlhessek, és megélhessem azt, hogy én egy nagy ilyen írócsávú vagyok.
Igen, és ja, az a baj tényleg, hogy nehéz betörni a piacra ezekkel az ilyen kreatív alkotásokkal, mert tényleg van egy ilyen bevált kör, akik úgy valahogy kialakultak. Lehet, hogy igazából csak feltételezés, de nekem van egy tippem, hogy akár baráti, rokoni, vagy akármilyen egyéb kapcsolatokon keresztül, és úgy igazából, amikor én is próbálom valahol beküldeni a munkáimat, akkor már én is örülök, hogyha legalább válaszolnak, mert még csak válaszra sem méltatják az ember, de még csak egy automatikusra sem, és amikor meg válaszolnak, akkor meg igazából vakarom a fejem, hogy miért lettem visszautasítva, mert elnézegetve akár a kiadónak, vagy akárkinek a munkáit, így megmondom őszintén, hogy én személy szerint úgy érzem, hogy valamennyire beleillenék a profilba, és hát azért most lehet, hogy beképzelten hangzik, de néha még úgy is érzem, hogy még túl is teljesítenék itt-ott. És ennek ellenére pedig folyamatosan dobálgattak vissza, és talán ezért is, nem tudom, tartom egy picit nehéz felületnek, megosztási felületnek magát így ezt az egész magyarországi kört, mert nekem valahogy ez így belém rögzült, hogy alapból már angol nyelven gondolkozok, hisz ugye alaptörvény, hogy akkor 10 millió helyett akár potenciálisan 500 millióra ugorhat ugye a felhasználói bázis, és ugye ez egyébként bennem fölmerült a podcasttel kapcsolatban is eleinte, azért így kicsit féltem attól, hogy ez hogy fog sikerülni, mert az eddigi tapasztalataim mindig azt mutatták, hogyha Magyarországon szeretnék valamibe belekezdeni, akkor abban igazából nem sok köszönet lesz, és hát a nagyszámok törvénye alapján, ha meg internacionálisabbra fogom a kérdést, akkor úgy több sikerélményem lesz.
Mi elég gyakran hangsúlyozzuk ebben a podcastben azt, főleg én, mert nekem ez a szívügyem, hogy bizonyos célok felé irányába nem szabad olyan áldozatokat hozni, amelyeknek meg lesz a böjtje, vagy amelyek súlyos hatással bírnak az életedre. És ezt gondolom az írói hivatásra is, vagy akár a hivatásos, mondjuk a grafikust azt nem sorolnám ide, mert azért hivatásos grafikus tud lenni az ember Magyarországon, az egy, szerintem egy működőképes történet, ha nem is annyira jövedelmező, pláne az első szakaszaiban, vagy korai szakaszaiban, de azt kitalálni, hogy én hivatásos író leszek, és ennek mindent feláldozok, a munkámat, a megtakarításomat, az emberi kapcsolataimat, az iskolát, hasonlókat, ez abszolút nem támogatott, én semmiképpen nem támogatom. Egészséges, hogy az ember fiatalon idealista, és akkor vannak ilyen elképzelései, hogy jaj, író, hát nekem is voltak ilyenek, hogy jaj, író leszek, és aztán telnek az évek, és szépen ez az idealizmus átfordul realizmusba, és szépen rájön az ember, hogy nem feltétlenül van ez így, nem biztos, hogy ez okos húzás, és ilyenkor kell egy picit észnél lenni, és nem kapaszkodni az ideákba, hogy már pedig én kitaláltam, és nekem beígérte az a film, amit én láttam, hogy itt igenis lehet hivatásos írónak lenni, és én ezt az érettségi előtt kitaláltam, hogy a fenét eszik, és akkor is író leszek, de van az a pont, amikor ezeket az ambíciókat, inkább ideákat, azt mondom, ezeket az ideákat el kell engedni, és egy kicsit hátrébb kell sorolni ezt az elképzelést, hogy hivatásos író leszek. Hobbi író még lehet az ember, de inkább foglalkozon olyasmival, amitől el is várhatja azt, hogy egy tisztes megélhetést biztosít az élete számára, de semmiképpen nem szabad, hogy olyan cél legyen, amire beáldozza az ember ezeket a dolgokat az életéből. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen életút várhat egy olyan embert, aki hivatásos szerző akar lenni, vagy egész egyszerűen csak hobbi szerző. Nem sok lehetőség van, nyilván írsz valamit, majd elküldöd az összes kiadónak, akkor azoknak a 99%-a nem válaszol, majd rájössz, hogy mondjuk csak önmenedzselés útján tudsz érvényesülni, és hát ez ugye a Facebook világában ez ki is forrott már, hogy akkor csinálunk egy Facebook profilt, vagy Facebook oldalt, csinálunk majd egy Instagram oldalt is, akkor így posztolgatjuk napi szinten a dolgainkat, az írásainkkal kapcsolatban, idézeteket posztolunk a szerzeményünkből, grafikai elemeket, találós kérdéseket, meg hasonlók, és ezzel szépen megpróbálja az ember valahogy így feldagasztani a saját brandjét, annak, anélkül, hogy tudná ennek a végcélját. Tehát én nem is nagyon értettem sohasem, hogy ennek minek kéne lennie a végcélja. Nyilván nem biztos, hogy kell, hogy legyen cél, hanem egész egyszerűen csak a működés a cél, hogy azért legyen meg a mindennapi poszt azzal kapcsolatban, hogy a mit tudom, ilyen szerzői álnéven működő oldalam az ma is működött, és hogy ma is, hogy hívják, és ugye az is játszik ilyenkor, hogy mint a tematikus Facebook csoportokat csinál az ember, egy kicsit ugye összefüggően azzal, amit ő csinál, akkor azt menedzseri, de közben egy kicsit úgy kovácsolja a saját brandjét is mellékesen, és amikor én szerző akartam lenni, nekem is úgy tűnt, hogy ez az egyetlen életút, és megpróbáltam a létező minden lehetőséget kihasználni arra, hogy valahogy jussak egyre a kettőre, és a mindennapi munkám mellett sikerült élnem egy lehetőséggel, nevezetesen azzal, hogy a Galaktika, annak az online felülete, az szerkesztőket keresett. És én kaptam az alkalmon, nekem ez nagyon-nagyon szimpatikus volt, persze nem volt ez arányban, nekem arányban volt, de ez nem egy fizetős munka volt, majd mindjárt kitérek arra is, hogy ez hogy nézett ki. De nagyon jó volt, befogadtak a szerzőik közé, és megismerkedhettem, hogy működik ez az online irodalmi portál működés, tehát egész egyszerűen hogy kell publikálni, hogy kell egyáltalán egy cikket megszerkeszteni, ugye ez egyébként alapvető ilyen weblap szerkesztési tudást igényel, tehát semmi extra, de ez tőlem iszonyatosan távol volt akkor. És nekem ez egy kiváló lehetőség volt, hogy ebbe így belenézzek, akkor is volt bennem egy ilyen, ki kell mondanom magamból, ki kell írnom magamból érzés, mint ami most van a podcast alatt, hogy így ki kell adnom magamból ezeket a gondolatokat, és én ezt ki is használtam. Fizetség az nem volt, hanem pontokat lehetett elérni a leütésekkel, és ezeket a pontokat be lehetett váltani. Hát nem pontokat, effektíve pénz volt az, csak az volt a szabály, hogy az első forintokat, azokat a Galaktika mögött álló kiadó, azaz a Metropolis Media kiadványaira lehetett beváltani. Ami nekem meg egy tök jó kompromisszum volt, hogy írtam, kerestem vele idézőjeles ilyen virtuális pénzt, amiből aztán csak könyveket tudtam venni a Galaktikánál. Nekem ez teljesen jó volt. Hazamentem egy zacskó könyvvel, így kiterítettem az ágyra, és így tök büszkélkedtem, hogy hát ez az én fizetségem. És ez teljesen egészséges volt számomra. Volt persze egy szabály, hogyha most már megvan az összes könyv a Galaktika kiadójától, akkor már kitaláltok valamit, vagy nem tudom, én eddig a pontig nem jutottam el, mert egyébként nehéz volt azt a terjedelmet elérni, hogy az már ott már felmerüljön a kérdés, hogy akkor most pénzt kapjál, vagy megkap megint ugyanazokat a kiadványokat a Galaktika portékájából. És ez nekem egy kiváló gyakorlás volt is ilyen témaegyeztető, ott le lehetett beszélni azt, hogy ki milyen témában akar írni, be is lehetett írni ötleteket, nyilván volt egy ilyen szabály, hogy azért a fantasztikumhoz legyen közel, mert mégiscsak azért a Galaktikáról van szó, és mondtam, nekem ez teljesen jó volt. És épp, hogy elkezdtem azt az egészet csinálni, amikor is szembe találkoztam egy hírrel, ami lényegében arról szólt, hogy a Pintér Bence, aki a Mandiner.skifinek volt a szerkesztője, az elkezdte föltárni azt a tényt, hogy a Galaktika magazin az több esetben is úgy jelentetett meg a nyomtatott kiadványában novellákat bizonyos szerzőktől, hogy abszolút nem egyeztetett a szerzőkkel, és nem tisztázta a jogdíjak kérdését, és nem fizetett egész egyszerűen a szerzőknek. És gyakorlatilag a következőképp hangzott az első lényeges információ ezzel kapcsolatban, ez a Pintér Bence cikkéből idézendő, A Galaktika vezetőjével készített interjú apropóján kezdtem utána olvasni a Galaktikának, így akadtam rá a Doug Jones sci-fi író listájára, amelyben hasonszörű íróknak szedett össze egy sor külföldi publikálási lehetőséget, megjelölve, hogy az egyes országok lapjai hogyan kezelik a beküldött írásokat. Itt a Galaktika a következő figyelmeztetéssel szerepel. Figyelem, ne küldjetek nekik írásokat. Több figyelmeztetést is kaptam, miszerint a Galaktika engedély nélkül fordít és közöl írásokat. Ez 2012 óta folyik. És a Pintér Bence az nagyon alaposan elkezdte ezt a dolgot feltárni, és mi ilyen terjedelemben nem is akarunk erre kitérni, mert annál alaposabban ezt nem lehet feltárni, mint ahogy a Pintér Bence feltárta. Tehát olyan mély kutató és oknyomozó munka van emögött, hogy az megtaláljátok a show notes-ba a vonatkozó cikkeket, de hát beleírjátok, hogy Pintér Bence Galaktika a Google-be, és meg fogjátok ezeket találni. És egy ilyen nagyon érdekes botrány kerekedett belőle, amit én nehézkesen éltem meg, mert ugye nekem van egy ilyen törzsi, hát meg mindenkinek van egy ilyen törzsi hovatartozás élményem, hogy hát elkezdek írni a Galaktikába, akkor ne támadják a Galaktikát, mert most kezdtem el írni. Igen. És akkor volt is egy ilyen ellenérzésem, de aztán, ahogy olvastam ezeket a tényfeltáró cikkeket, szépen lassan átéreztem, és megértettem, hogy azért ebben van némi igazság, meg hát van némi háttér. Emögött persze abszolút nem láttam bele a Galaktikának az ilyen szerzőjogi működésébe. Én nem ezen a felületen voltam. Egyébként a végcélom az volt, hogy esetleg annyi ideig írni a Galaktikának, meg olyan jó cikkeket írni, hogy legalább egy novellámat jelentessék meg, hogy legyen valami publikációm, valami hivatkozási alapom, ami tudok flexelni más felületek felé, hogy mit tudom, én a Galaktikánál publikáltam, és akkor ez tök jól hangzott volna. Aha. Meg egyébként bizonyos irányokban az a tény, hogy én a Galaktika szerkesztője vagyok, az egy picit úgy felértékelte a pozíciómat, azért ezeket szokták használni az emberek, és ez teljesen szerintem jogszerű, és nem feltétlenül etikus, de talán az etikusság határait súrolja. És ez a Galaktika botrány odáig fajult, hogy a Science Fiction and Fantasy Writers of America, azaz az SFVA nevű írószervezet közleményt adott ki. Azt ajánlotta a területen dolgozó szerzőknek, szerkesztőnek és fordítóknak, hogy ne dolgozzanak a Galaktikával, amíg a szerzői jogsértések ügye nem oldódik meg. És a Pintér Bence beszámol arról, hogy külön blogposztot szentelt az ügynek a Hugo, Nebula, stb. Díjas N. Leki is, majd hamarosan a brit The Guardian napi lapkönyves rovatában is megjelent egy nagy összefoglaló cikk a magazin körüli botrányról, amiről persze itthon egy újság sem írt, mert kit érdekel a fantasztikum, és ez tökre tény, hogy a magyarok tojtak erre az egészre, de a külföldi science fiction széna az pedig pörgette, mint az állat. És én ebben nem is akarok továbbiakban belefolyni, mert megkezdődött az adókapok, egyeztettek a Pintér Bencével a Galaktika főszerkesztői, ugye a Burger István, az előző epizódban meg is említettük őt bizonyos más téma kapcsán, megpróbálta tisztázni a Burger István ezeket a dolgokat, és eléggé átlátható, meg következetes, meg önazonos is volt a Galaktika szinte minden egyes közleménye, hogy igen, némely dolgokat valóban elrontottunk, de ezeket igyekszünk pótolni. A Pintér Bence utána ment, később mondjuk egy fél év elteltével, és kiderült, hogy a közlemény ellenére nem úgy néz ki, mint amit rendezni igyekeznek, és az utolsó dolog, amit én ezzel kapcsolatban fel szeretnék idézni, az, hogy végül a Burger Istvánnal csinált az SF Portál egy interjút, ahol is megkérdezték, hogy pár évvel ezelőtt volt egy jogdíjfizetési botrány a Galaktikának, az rendeződött? És a Burger István pedig nagyon érdekes választ adott, annak ellenére, hogy a legtöbb ilyen közleménye elég önazonos volt, és eléggé vállalta azt, hogy voltak itt problémák, ezt a választ adta. Nem, botrány nem volt, hanem csak műbalhé. Egy rossz indulatú blogger próbálta besározni a Galaktikát, gondolom talán, mert nem jelenhetett meg benne, vagy mert egy ilyen túldimenzionált cikksorozattal sok olvasóra tudott szert tenni. Eleve szánalmas csűrcsavarás volt azt állítani, hogy szándékosan megloptuk az írókat, miközben az előző több mint 10 évben közel 400 ezer dollár jogdíjat fizettünk ki a szerzőknek és az ügynökségeknek, a vita pedig kemesebb, mint 4 ezer dollárról szólt. Ez pedig az elköltött pénz 1%-a. Nem hinném, hogy jó szándékú ember feltételezné rólam, vagy a galaktikáról, hogy azért a nevetséges 1%-ért szándékosan megkárosítanánk bárkit is. Ennek nincs értelme. Hibát követtünk el, ez tény, de a hiba igazából annyi volt, hogy téves elképzelés alapján összemostuk a novellák jogdíjait a regényekével. Ezt nem lett volna szabad, de azt tudni kell, hogy az irodalmi ügynökségek nem szívesen foglalkoznak 10-20 dolláros jogosításokkal. Azóta kiderült, hogy a novellák jogosítása legtöbbször nem is az ügynökségek dolga, de ezzel sajnos akkor még nem voltunk tisztában. Mindegy, túl vagyunk rajta, és a mostani döntésemben, ha kismértékben is, nyilván szerepe volt az én méltatlan meghurcoltatásomnak is. Inkább magamra vállalom ennek a felelősségét, mint hogy az ellendrukkerek továbbra is a galaktikát sározzák. Hát ez meg már nekem annyira nem tűnt azonosnak. Tehát itt éreztem némi csúsztatást, meg eleve, hogyha leültek ezzel az emberrel tárgyalni, akkor miért egy rossz indulatú blogger volt, a Pintér Bence az ki is adott egy nyilatkozatot, hogy büdös életben nem akart a Galaktikánál publikálni, eleve csak egy interjút akart a Burger Istvánékkal, utána olvasott, majd úgy jött rá, hogy azért vannak itt jogi problémák, és tényleg egyébként a cikkeiben sorolja azokat a szerzőket, akik most hallanak először arról, hogy a egy magyarországi magazin, ami komoly pénzeket szerez be nyilván azzal, hogy kereskedelmi forgalomban kaphatók a magazin példányai, hogy abban megjelent az írása, tehát valakit ez teljesen meglepetésként ért.
Egyébként ezen a ponton a Galaktikának volt egy nagyjából 40 éves hírneve, nem? Mert nem tudom, hogy most ezt a régi Galaktika magazint folytatták, vagy valami rebranding volt-e, de ezt valószínűleg te jobban tudod.
Igen, a 70-es években indul, de ha jól sejtem, akkor a mai Galaktika az köszönő viszonyban sincsen azzal. Nyilván egy magyarországi irodalmi, science fiction irodalmi magazin, és komoly pénzekre lehet pályázni, akár uniós szinten is, ilyen irodalmi pályázatokra, és nyilván ezt itt megláttak egy piaci részt, és azt megpályázták, és abból gazdálkodnak, de állami támogatást is úgy tudom, hogy kaptak, arra vonatkozólag, hogy digitalizálják a korábbi galaktikákat. De hogy ez megtörtént, azt nem tudom. De igen, alapvetően egy nagy nevű történet, hát én voltam a szerkesztőségükbe, hát egy belvárosi panellakás, tehát igazából nem úgy kell elképzelni, hogy egy több szinten működik a szerkesztőség, hanem egy belvárosi panellakás, kétszobás panellakás, mind a két szoba tele van könyvekkel, kb. A könyven ül a titkárnő, és annak az a dolga, hogy valamit adminisztráljon a szerzőkkel, meg a szerkesztőkkel, akik jönnek a könyv fizetségükért. Aha. Egy kicsit lehangoló. És hogy miért hagytam abba az írást a Galaktikának, nagyon élveztem, hogy megjelennek ott a cikkek, meg tényleg ezért hálás vagyok, hogy volt is lehetőségem erre, de ugye nekem mondtam, hogy az volt a végcélom, hogy jelenjen meg egy novellám. Abszolút ezt én hálával fogadtam volna, hogyha erre van lehetőség. Abszolút nem elvártam volna, vagy hasonlók, de elkezdtem egyeztetni, hogy akkor jelenjen meg egy novellám, és december elején kezdtem el egyeztetni, és vagy nem is novemberbe, és azt a választ kaptam, hogy a decemberi számunkban csak karácsonyi témájú novellák lesznek. És ez nekem kicsit meredek egy science fiction, egy 40 éves, 40-50 éves hírnévre számot tartó magazin esetén, hogy csak karácsonyi témájú novellák lesznek a science fiction magazinba decemberben. Tehát ez picit olyan, hogy hívják. Igen. Eleve kivágta a biztosítékot sokaknál az a Galaktika, aminek a borítója egy rózsaszín köntösben kávét tartó orrot fújó Darth Vader, mint egy 4 hónappal az aktuális Star Wars film után. Tehát iszonyatosan ízléstelen volt, és egy kicsit méltatlan is ahhoz a koncepcióhoz, amit a Galaktika lett volna hivatott képviselni. És az utolsó problémám pedig az volt, hogy néztem ezt a tartalomegyeztető felületet, ahol a szerkesztők meg a vezetők meg tudták beszélni azt, hogy akkor ki miből írjon, és 2-3 ilyen siheder gyerek becsatlakozott a szerkesztők közé, és ilyen nagyon-nagyon színvonalatlanul kezdtek el kommunikálni arról, hogy ki mit írjon. Én próbáltam ezt egy kicsit ilyen üzletiesen felfogni, és próbáltam úgy lebeszélni egy-egy ilyen témát, vagy témajavaslatot, minthogyha ez egy üzleti tárgyalás lenne, és jött két gyerek, és így felajánlották nekik, hogy írjatok egy cikket erről vagy arról, és így az a válasz, hogy hát ez most nincs kedvem, vigyori arc, nem lehetne másból, még nem tudom, talán megírom, és így volt, amikor már olyan témákat, amikről én akartam volna írni, és jeleztem is az igényemet, arra így rákommentelték, hogy nincs kedvem, de talán megcsinálom. És hát akkor én meg nem csinálom, hogyha valaki elvállalt. És ez nekem kicsit olyan komolytalan volt, és nem tudom, én eljutottam egy életem olyan szakaszába, ahol ezzel már nem akartam foglalkozni.
Hát igen, nyilván nincs annál rosszabb, amikor kicsit egyre jobban kezded így magad beásni akár egy cégbe, vagy akármibe, és akkor meglátod, hogy valójában hogy működnek a dolgok. Amikor már úgy tudod, igazából arról szól, hogy próbáljunk meg aktualitásból meríteni, próbáljunk meg a trendeknek megfelelni, és úgy kicsit elveszti az imidzsét az egész, akkor azért az eléggé lehangoló tud lenni.
Abszolút nem bánom egyébként, hogy vége lett az életem ezen szakaszának, amikor én megpróbáltam volna ezt feldagasztani, ezt az írói életutat, mert az utóbbi időben egy esetet vizsgálva jöttem rá, hogy az önmenedzselésnek is van egy véglete ezen a területen, és ismerve ezt a végletet, szerencsésnek mondhatom magam, hogy idő előtt felismertem, hogy ezt nem szabad elérni, és nem is sikerült ezt a végletet elérnem, ugyanis prezentálni fogunk nektek most egy olyan esetet, amitől nekem leesett az állam. Én nem gondoltam volna, hogy ilyen intrikák tudnak megvalósulni kiadói viszonyok között. Túlzás azt mondani, hogy kiadói viszonyok között, de én kiadó alatt értem a nagyon alacsony szintű, épp hogy induló kis kísérleteket is. Találkoztam egy olyan színvonallal, amikor egy eset kapcsán így megvizsgáltam egy ilyen kis önjelölt írópalántát, hogy milyen műveleteket hajt végre az, aki fel akarja menedzselni a maga brandjét. Lényegében elkezd Photoshop zsonglőrködést végrehajtani, tehát gyakorlatilag ilyen plakátokról, ilyen buszmegállókról készült stockfotókra photoshopolja oda a saját könyvének a borítóját, meg hogy előrendelhető a nem tudom hol, illetve az általa, vagy az által működtetett kiadó által indított irodalmi pályázatok borítóját, posztját, és már odáig eljut valaki, akit így szemléltem, hogy ilyen irodai üvegajtóról készült stockfotóra ráfotoshopolja a saját ilyen kiadó, idézőjeles kiadószerűségének a logóját. Tehát gondolj bele, mint hogyha most letöltenénk egy stockfotót valamilyen ilyen, tényleg ilyen New York-i irodaház belső teréről, és akkor így te ráfotoshopolnád, hogy a Szürke Zóna podcast szerkesztőség, és akkor igen, mi ezt így vállalnánk, hogy így kiraknánk. Tehát egy kicsit lehangoló, de hát van ilyen. Ezek az ilyen önmenedzselt végletekig terjedő írók, ezek befektettek a termékük népszerűsítésére, tehát eddig a szakaszig én sose akartam volna eljutni, de úgy igenis van az a jelenség, hogy lájkokat vásárol az ember, és ez ugye, ezt a mai ember azért már átlátja, tehát hogy egész egyszerűen mondjuk mi finanszíroznánk egy posztot, megjelennének alatta a Cyril betűs nevű lájkolók, a távol-keleti felhasználók, akiknek közük nincs, és közük nem lehet a nyelvi és kulturális különbségek okán bármilyen viszonyt tápolni azzal a poszttal, amire mi megfinanszíroztuk a lájkokat, de hát csak keletkezik 15 ezer lájk a mi posztunk alatt, csak nem létező, lényegében nem létező emberek, vagy hát olyan távoli a viszony, hogy nem reális, hogy legyen kapcsolat. És a legalja, amire képesek ezek az ilyen önmenedzselt írók, végletekig terjedő önmenedzselt írók, hogy kamu profilokat gyártanak. Tehát például hamis írói oldalakat kreálnak ilyen nem létező szerzőknek, és azokat arra használják, hogy validálják a saját terméküket. És én találtam ezekre az emberekre egy kifejezést, nem, meg kell hivatkoznom, a feleségem segített, de ez iszonyat pontos, hogy ezeket az embereket, akik kamu profilok armadájával rendelkeznek, vásárolt lájkokkal népszerűsítik a terméküket, és a kamu profilokat egyrészt arra használják, hogy felszopják magukat, meg felértékeljék a brandjüket, meg kommentekkel validáljanak tényeket, népszerűséget, az írás minőségét, meg hasonlók, ezeket úgy neveztük el, hogy közösségi média hasbeszélők. Mert ez történik, hogy ők lényegében hasbeszélnek kamu profilokkal, és egy nagyon érdekes jogi eset kapcsán találkoztam egy ilyen történettel. Először is tisztázzuk, hogy honnan ismerünk meg egy kamu profilt, mert hogy is mondjam, nincs arra se technikai, se jogi lehetőség, hogy valaki sikerrel, jelen állás szerint nincs ilyen, hogy valaki sikerrel be tudjon azonosítani minden bizonyíték mellette egy kamu profilt, hogy ez a profil mögött nem az létezik, akit takar a profil. Ugye korábban tök jó megoldás volt az, hogy a képre ráklikkelsz, jobb klik, keresés Google, és akkor talán megtalálod a stock fotót, vagy megtalálod az igazi birtokosát a képnek, és tök jól le tudtad ilyenkor buktatni, hogy hát egy lopott fotó, hát nyilvánvalóan kamu profil. De ma már okosabbak a kamu profil gyárosak, nem tudom, hogy csinálják, de megtalálnak olyan képeket, amiket egész egyszerűen nem lehet az interneten megtalálni. Uh-huh. Van egy olyan oldal, hogy this person does not exist, az azt jelenti, hogy bármikor ráfrissítesz az oldalra, kiad neked egy képet valakiről, aki nem létezik. És azokat is nyilván fel tudják használni, soha nem lehet tetten érni őket, mert ezek mindig egyedileg generált fotók. Kamu profilnak nincs múltja, nincsenek posztjai. Ugyanakkor a tartalmak, amiket posztolnak, azok nagyon erőltetettek, és megkérdőjelezhetőek, tehát például, hogyha csinál egy nyugdíjasnak egy kamu profilt, a médiahasbeszélő, akkor tudhatjuk, hogy egy nyugdíjas nem úgy kommentel, hogy én nekem, meg úrasszony, meg nem használ ilyen kifejezéseket, hanem tőmondatokat használ, és azokat is egy rahedli helyesírási hibával írja le, mert így működnek a nyugdíjasok a közösségi médiákon. Uh-huh. Tehát ezt azért érteni, meg érezni lehet, amikor nem következetes a profil és az általa közzétett tartalom. A legutóbbi választásokon volt olyan tapasztalatom, amikor még Facebook felhasználó voltam, hogy lényegében láttam, hogy kb. Nem is tudom, mondjuk 20 ember kommentpár bajozott egy poszt alatt, és szinte érezhető volt, hogy igazából csak két ember párharca zajlik, csak ugye mind a kettő rendelkezik egy ilyen kamu profil gárdával. Térjünk rá arra az esetre, amely kapcsán megismerhettem egy közösségi média hasbeszélőnek a működését és az eszközeiket, amit felhasználnak egyébként normális és vállalható dolgokat csináló emberek ellen. Van egy közös ismerősünk, aki ilyen irodalmi felületet szerkeszt, és nagyon sok energiát fektet abba, hogy működjön, elég következetesen csinálja, maga szabályaihoz végletekig igazodik, és talált egy posztot egy irodalmi pályázatról. És ugye én is megnéztem ezt a posztot később, lényegében egy ilyen antológia kötetbe lehetett írást küldeni, és nyeremény fűződött a könyvhöz, vagy a kiadványhoz, tehát kiválasztották a legjobb írás küldő szerzőt, és az egy nem mondok összeget, hogy ne legyen azonosítható, de egy elég vaskos pénzt lehetett vele nyerni. És ez ugye nem szokás, tehát hogy ilyen hatalmas összegek nem szoktak azért röpködni írói pályázatok keretein belül. Mondjuk egy 15 ezer forint az a max, amivel ezt leszámítva én találkoztam. Mm-hmm. Ugyanakkor meg ott volt a lehetőség ebben az irodalmi pályázatban, hogy a kiadónak a vezetője az nagyon szívesen beszerkeszti a kiadványba az írást, de annak ára van, tehát mondjuk terjedelmi korlátoktól függően 10 ezer, 20 ezer, 30 ezer ilyen összegekért ki lehet kérni a szerkesztést, és akkor az fokozza a minőségét az írásnak, de hogy a nyeremény az sok pénz. Uh-huh. És hát ez nagyon-nagyon átlátszó volt annak az embernek, aki benne mozog ebben a bizniszben. Már csak azért is, mert meg lehetett vizsgálni a poszt alatt kommentelőket, és hát kiderült, hogy kamu profilok. Tehát ezt, mint ahogy előzőleg megbeszéltük, azért átlátja az ember, amikor kamu profillal van dolga. És külön kamu profilok igazolták ezeknek a tényeknek a valóságát, tehát egy például az egyik kamu profil, egy írói álnéven működő kamu entitás, az azt igazolta, hogy ez a pályázat, ez totál hiteles, ő nyerte az előzőt, és még aznap el is utalták a pénzt, szóval teljesen rendben van, de amikor rá klikkelsz az emberre, akkor érzed, hogy ez a képe az nem ő maga, tehát ezt nem tudod igazolni, de érzed, igen, hogy ez inkább egy hollywoodi híresség például. De semmi egyebet nem posztol, csak a kiadóval kapcsolatban bármit, tehát egész egyszerűen nincs múltja, a digitális lenyomata nincs, csak az a digitális lenyomata, ami a média hasbeszélőhöz köthető. Uh-huh. Ezt azért értjük, remélem. És nyilván ez szemet szúrt a közös ismerősünknek, akit nevezünk most Dénesnek, és egyetlen egy kommentet megengedett magának, nem is véleménynyilvánítás, nem is tényközlés, egy kérdés. Az volt a kérdése, hogy nem-e lett volna okosabb azt a borzasztó nagy pénznyereményt egy picit levagdosni, és akkor nem kellett volna az íróknak felajánlani azt, hogy pénzért beszerkesztik az írást a kiadványba.
Igen.
Mert ugye, mint korábban mondtuk, nem etikus pénzt kérni az íróktól a szerkesztésért, de nagy pénzt beajánlani úgy, hogy egyébként valószínűleg egy kamuprofil fogja nyerni, és ezért helyben marad a lóvé, tehát nem kell senkinek soha odaadni, az meg még etikátlanabb. És Dénes egész egyszerűen olyan jogi terrorhadjárattal találkozott ezt követően, ami még engem is meglepett, szerencsére jogász vagyok, és fel tudtam ismerni, hogy ez nem jogi terrorhadjárat, csak annak a látszata. Ezek igazából digitális maffia módszerek voltak, amikkel megpróbálták Dénest, és egyébként jellemzően a kritikusaikat, ezek a közösségi média hasbeszélők, inkább csak egyről van szó, de megpróbálták ezt valahogy így ellehetetleníteni, meg nem tudom, valahogy nem tudom, mi volt a szándékuk, mert egész egyszerűen olyan aránytalan támadás érte a Dénest, hogy az a két rohadt komment, az nem ért ennyit. Igen. Elmeséljük a sztorit. Ugye elmondtam az előzményt, hogy mi váltotta ki az egészet. És ennek a fő górénak, tehát az egész kiadó középpontjában álló közösségi média hasbeszélőnek, a barátnője lényegében írt egy privát üzenetet Dénesnek, nem fogom az egészet felolvasni, de lényegében arról volt szó, hogy most a legérdekesebb részeket fogom kiválogatni, hogy ez egy szánalmas, sunyi dolog, amit tett, provokatív, trollkodó jellegű kérdést feltenni úgy egy személynek, ráadásul fizetetten kiemelt bejegyzésre, ami a károsult számára anyagi veszteséget okoz, ha rossz hírét keltik, olyan módon hozzászólni a bejegyzéshez, hogy jó előre letiltja, vagy még véletlenül se válaszolhasson, ez szánalmas, gyáva inzultálás, rágalmazás, zaklatás kategória. Azt nem tettem hozzá, hogy ez a poszt, ez egy olyan csoportba ment be, ahol Dénes a főszerkesztő, és gondolom őt is még időnek előtte elkezdte zavarni ez a közösségi médiahasbeszélő, mert gondolom szétszpemmelte a csoportot, mert mi más csinálna, hogy letiltotta. Hát előfordul, hogy letiltanak a csoportból, tehát joga van egyébként a csoportnak a vezetőjéhez. Folytatom a szemelvényeket. Ezt trollkodásnak hívják, ami minimum undorító, aljas, alattomos dolog, rosszabb esetben viszont bűncselekmény is. Hát nekem úgy néz ki, nem volt teljes körű a jogi oktatásom, mert én nem emlékszem ilyen BTK tényállásra, hogy trollkodás, de hát ők biztos jobban tudják. Mielőtt válaszolhatna erre az üzenetemre, már le is tiltom, ahogy ön tette a főszerkesztőnkkel. Gondolom nem okoz gondot ez önnek, hiszen ez az ön módszere, és nem csak a személyes profilomról tiltom, hogy válaszolni se tudjon, de az összes általunk kezelt oldalról, továbbá kiadó tulajdonosaként minden szerzőnket erre fogom felkérni, hogy tiltsák, és más kiadókat is figyelmeztetni fogok arra, amit velünk tett, hogy tanuljanak ebből, és ne álljanak szóban magához hasonló alattomos emberekkel. She just got real, tehát, hogy itt azért tényleg érezheti, hogy itt nagyon beleléptem valamibe. Ha még egyszer meghallom a nevét, és erőszakkal egyoldalúan kéretlenül kapcsolatba lép velünk, az már kéretlen zaklatásnak minősül, és rendőrségi feljelentést teszek maga ellen. Hát ha szeretne egy szép estét szerezni a rendőr kollégáknak, akkor hajrá, mert ezen marha nagyot fognak röhögni, de tehát ez, még egyszer kapcsolatba lépsz velünk, az zaklatás, és feljelentelek, és majd börtönbe visznek, nem reális, tehát nem.
Igen.
Folytatom. Ha irigy a sikeresebb pályázatainkra, akkor a saját munkáját végezze jobban, és ne a miénket próbálja meg tönkretenni. Ez ugyanis bűncselekmény, amit csinál. Rágalmazás, zaklatás és anyagi kár szándékos okozása. A fentiekre még egyszer kísérletet merésszel tenni, minden lehetséges jogi eszközzel meg fogjuk támadni a maguk magazinját. Most szólok. Szerződött íróink között olyan személyek vannak, mint például rendőr, ügyvéd, újságíró, jogász, akik bármikor egyetlen kérésünkre nagyon szívesen adnak tanácsot, vagy akár a kérésünkre segítenek lépéseket tenni az ilyen bűnökkel szemben, bűnözőkkel szemben, mint maga. Már a korábbi maguktól érkező rágalmakat, provokációkat is mind dokumentáltuk, csak mondom. Évek óta gyűjtjük ezeket. És most szólok utoljára, hogy ennek vessen véget, mert legközelebb, ha kell, több millió forintot hajlandóak vagyunk arra áldozni, hogy találjunk egy ügyvédet, vagy ha kell, hármat egyszerre, akik magukat minimum nagy összegű pénzbírságra kötelezik bíróság által, vagy bűncselekményért lecsukatják. Tehát ez kicsit azért overkill, nem? Tehát, hogy így...
Egy pöppet.
Minimum mondjuk egy genocidiummal még meg lehetett volna vádolni, vagy meg lehetett volna fenyegetni, vagy mondjuk talán még az alkotmányos rend megsértésére tett kísérletet nem próbálták ráhúzni Dénesre, de ebből a szempontból még annak is lett volna realitása, mert ez egy kicsit azért rideg.
Az, és az a baj, hogy ez egyre nagyobb divat lesz, hogy egyre nagyobbat kell mondani ahhoz, hogy megpróbáljuk megijeszteni a másik felet, mert tényleg már jogász csapatokkal rendelkezünk, már milliókat vagyunk hajlandóak belefektetni az egészbe. Persze, aki egyébként szerintem végigcsinált már egy pert vagy valamit, az nem fog ilyen szavakkal dobálózni, mert az életkedve is elmegy, hogyha csak arra gondol, hogy bíróságra kell mennie, vagy akármi.
Pontosan. És ezen a ponton keresett fel Dénes, hogy hát segítsek már neki, mert hogy most ezzel mit kezdjen, de hát nyilván értette ő is, hogy ennek nincs realitása, de azért jól tette, hogy egy jogász ismerőséhez fordult. És megnyugtattam, hogy most ezek, tehát egyrészt nem zaklattál senkit, egy rohadt kommentet írtál abba, és kérdést tettél fel, semmi olyasmit nem tettél, ami alapján felelősségre lehetnél vonható. És mondtam neki, hogy csak annyit kérek, hogy ezeket a trollkodásokat, amiket így mondanak, hogy így évek óta gyűjtik rólad, hogy ezeket küld már el, mert akkor megnézném, hogy esetleg ott nem csináltál-e valamit, meg ilyes. És mondja, hogy nem tudom, miről beszélnek. Tehát nem volt semmi trollkodás, hogy nincsen évekre, de fogalma sincs, hogy mire hivatkoznak. És így ezen a ponton azért néztem, hogy micsoda, de hát ott írják, hogy évek óta gyűjtik róluk a trollkodásokat, meg egész egyszerűen olyan mély sértést éreztek, én azt hittem, hogy Dénes már évek óta kóstolgatja őket, és most repett el a mécses, tudod. Igen. De hogy nem, egy ilyen álomvilágban élnek. És akkor mondtam neki, szépen levezettem, hogy álomvilágban élnek ezek a kollégák, nincs kapcsolatuk a realitással, de egy dologgal rendelkeznek, rengeteg idővel, amit erre szánhatnak, és engedje el, jobban teszi, hogyha elengedi, ne válaszoljon, ne rúgjon vissza, mindent csináljon úgy, ahogy csinálja, ezek fedezet nélküli fenyegetések. És akkor egész egyszerűen a közösségi média hasbeszélő aktiválta a technomasszát. Mert hogy ez lényegében ugye számára van egy ilyen 10-20 fős csapat, amit részben ő vezényel, részben a közeli hozzátartozói, de így ki be tud jelentkezni ezekből a profilokból, és ezeket működteti. Vagy adott esetben csinál egy-egy újat. Biztos vagyok benne, hogy nagyon nagy gyakorlata van benne. És Dénes kapott egy levelet, egy nyugdíjas néni nevében megfogalmazott levelet, amit fel fogunk olvasni, mert ezt megéri. Tehát ez tényleg, és kapaszkodjatok meg. Nem szeretném megnevezni, mert hiába kamu profil, de akkor is nem akarok aktualitásokat, meg valóságokat mondani, de egy ilyen Marika néni, ezt talán elmondhat, a Marika néni nével illetett levelet kapott Dénes. Kedves pont-pont-pont úr, pont-pont-pont úrasszony, és tisztelt pont-pont-pont magazin. Nem akarom mondani ezeket a dolgokat, de az úrasszony az azért megérte ezt a bevezetést. Weboldalokon olvastam, hogy elfogadnak támogatást az olvasóktól. Én már évek óta követem az önök munkásságát, és rendszeres olvasójuk, nagy rajongójuk vagyok. Ha előbb észrevettem volna ezt a fenti linket található lehetőséget, már régen éltem volna vele. Nyugdíjas öregasszony vagyok, és mivel sem munkám, sem párom nincs már én nekem, így az olvasás maradt az egyetlen elfoglaltságom. Az pedig többnyire Stephen King írásainak olvasásával, vagy régi Hitchcock filmek nézésével töltöm. A pszichó a kedvencem, vigyori arc. Ezért is szeretem az önök magazinját, mert szintén pont-pont-pont rajongók, mint én, és hasonló témákkal foglalkoznak. Elnézésüket kérem, de időskorom véget nekem már nem mennek ezek a mai technikai ördöngösségek, mint a PayPal-lal való utalás. Nem tudom sajnos kezelni. Egyedül interneten böngészni szoktam, és olvasni rajta cikkeket, de én vénységgel cégemre sajnos ezt az internetes kereskedelem dolgot már nem értem. Nem tudom követni azt, ahogy a fiatalok csinálják. Így kérem, nézzék el nekem, hogy csak banki átutalással tudnék fizetni, amelyet majd személyesen intézek a bankban, ha hétfőn bemegyek az OTP-be. Szeretném önököt az oldalukon látott maximális összeggel támogatni 9900 forinttal. Mivel szegény uram már elment, és gyermekeim, unokáim sincsenek, így szeretném a nyugdíjamból fennmaradó részt olyasmire fordítani, amit szeretek, és amit mások számára is hasznosnak tartok. Tehát ez nem egyszeri alkalom lenne. Szívesen támogatnám önöket a jövőben rendszeresen ilyen összegekkel, ha szegény nyugdíjamból lehetőségem nyílik rá. Kérem, írják meg az átutaláshoz szükséges banki adatokat. Tisztelettel őszinte hívjuk és támogatójuk Marika néni. És hát itt már szakadtam, tehát hogy ugye ez honnan ismerszik meg, hogy Marika néni nem létezik. Egyrészt egy deka helyes írási hiba nincs benne, de gondosan ügyel az olyan kifejezésekre, hogy úrasszony, én nekem, az én uram, a nyugdíjam. És ebből úgy azért ki tudja következtetni az ember, hogy ez nem igaz, ez kampi. És hát mondtam neki a teljesen obvious-t, hogy ne foglalkozzon vele, hagyja a francba. Jó, mondta, csak ugye hát kértem, hogy azért beszélje meg velem ezeket a dolgokat, ki tudja ő is magából adni, de Dénes azért keresett valami visszacsatolást, hogy most ez így lehet, hogy ezeket így megtehetik, és hát mondtam, hogy hát sajnos igen, nincs olyan dolog, ami ezt akadályozna számukra, de jobban teszed, hogyha figyelmen kívül hagyod. És hát nem álltak le. Tehát nem álltak le. Egy másik felület interjút kért Dénestől, mert hogy ugye ő is irodalmi szerkesztő, meg hasonlók, és szerették volna megjelentetni a vele készült interjút. Ugye gyanús lehetett már, hogy az a felület, ahol publikálták volna az interjút, az lényegében a közösségi média hasbeszélő brandjéhez, illetve brandje köré épült, tehát kb. A vele készült interjú az első, és itten két hetente csinálnak vele valamilyen véleménycikket, vagy hasonlók, uh-huh. Tehát látszik, hogy azt is a közösségi média hasbeszélő üzemelteti. És akkor felkérték őt interjúra, ő valamiért válaszolt, hogy jó, persze, benne van, csak küldjék a kérdéseket. Na és ez hosszabb lesz, hogyha csak szemelgetek, vagy szemezgetek belőle, de ez nagyon súlyos, tehát ez ilyen jogász szemmel is ilyen csámcsogni való. Tisztelt Dénes úr! Ezúton sajnálattal közlöm önnel, hogy visszavonom az interjúra való felkérést. Indoklás. Azután, hogy interjúra kértem fel önt, olyan információk kerültek a birtokomba, melyek teljes mértékben kizárják annak lehetőségét, hogy mi bármilyen formában is együtt akarjunk működni önnel, felvállalni, hogy vagy támogatnánk, bármilyen módon is hozzájárulni ahhoz a tevékenységhez, mint amit ön folytat. A következők jutottak tudomásunkra, mégpedig nem szóbeszédekből, hanem egy olyan könyvkiadótól, akiket mi mind közül a legjobban tisztelünk és leginkább adunk a véleményükre. Ő rendszeresen, szándékosan megszegi a tisztességesnek, etikusnak minősülő gazdasági verseny törvényét. Erre konkrét bizonyítékokat is láttunk csatolva, melyek ügyvédem által, azaz hivatalos úton is megerősítve állíthatom, hogy valóban megállják a helyüket bizonyítékként azt illetően, hogy ön törvénytelenül jár el. Azt mondják önről bizonyítékokkal alátámasztva, hogy úgy kíván érvényesülni pont-pont-pont fedőnév alatt meghirdetett novella pályázataival, és ezáltal adományokat gyűjteni, pénzt fogadni elérte, hogy másokat, akik ugyanezzel foglalkoznak, lejárat. Úgy kíván előbbre jutni, hogy másokat besároz, az ő pályázatokat lehordja, nyilvános felületen megkérdőjelezi mások pályázatának hitelességét, hasznosságát, szándékosan gyanúba keveri őket olyan utalásokkal, mintha nem lennének korrektek. Akkor pár jogszabályt így beidéznek, és így megcsillagozzák az egy-egy ilyen aláhúzott jogszabályi részeket, és csillag mellé odaírják, hogy mivel ilyen esetben bárki tehet panaszt a gazdasági versenyhivatalnál, így amennyiben nem függeszti fel sürgősen örökre ezen magatartás, úgy a szóban forgó kiadó haladéktanul bejelentést fog tenni maga ellen, kezünkben lévő bizonyítékokkal. És nem csak ők, de mi is nagybetűkkel, tehát az interjú megjelentető platform. Mi ugyanis fennállásunk óta egyfajta érdekvédelmi szervezetként, alapítványként is működünk, akik önkéntes alapon jogi tanácsokat is adnak szerzőknek, és akik védik a szerzők és a kiadók érdekeit. Tehát ön jelenleg minimum dupla bejelentése számíthat. Két csillagocska mellett a szöveg, mint ahogy a fenti részben olvashatja, amennyiben bejelentést teszünk, eljárás fognak indítani maga ellen. Akkor viszont bele fognak tekinteni minden ezzel kapcsolatos anyagba. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy kimennek a lakcímére, és elviszik az összes számítógépét. Lefoglalják. Valamint valószínűleg a bankszámláját, amire adományokat fogad, is zárolni fogják a vizsgálat idejére. Na ez a jogi terror egyébként, ez teljesen vaskosan, mondjuk ez csak a látszata, ezt én tudhatom, de aki nem látja azt, hogy ez tömör bullshit, az adott esetben fennakadhat azon, hogy GVH, elveszik a gépemet, lefoglalják, de hát ennek nincsen realitása, tehát olyan hülyeségeket írnak, meg olyan, annyira, olyan durván megkúrják a jogszabályokat, amiket behivatkoznak, azokat is rosszul, hogy felháborító egyébként. És ugye hát ez az egésznek a lényege. Nem az a lényege, hogy hagyja abba, hanem az a lényege, hogy nyomást helyezzenek Dénesre, hogy elveszik a gépedet, zárolják a bankszámládat. És kimennek, sőt, elő is állítanak, kimennek a székhelyedre. De hogy mit vártak ezzel a kapcsolatban, nincs vége a felszólításnak, amit ugye egy interjút publikáló platformtól kapott Dénes. Tehát azt javasoljuk, hogy tegyen a szóban forgó kiadó becsületének helyreállítása érdekében, még mielőtt ők és mi bejelentést teszünk maga ellen, tegyen közzé önként, nyilvánosan, Facebook bejegyzés formájában helyreigazító nyilatkozatot, azaz kérjen nyilvánosan elnézést a szóban forgó kiadóktól, miszerint etikátlanul járt el velük szemben. Nem volt joga novella pályázatot rendszeresen indító, konkurensnek minősülő versenytársként leszólni az általuk indított novella pályázatot. Írjon ki nyilvános bocsánatkérést nevén nevezve minden érintett károsultat, akik ellen ezt eddig elkövette, különben ennek, vagy most, vagy a közeljövőben jogi következményei lesznek. Ellenkező esetben, mint ahogy a fent csillagozott résznél is láthatja, a benyújtott panasz és bizonyítékok alapján bírságot fog magára kiróni a gazdasági versenyhivatal, ami nagy összegű pénzbüntetés is lehet. Továbbá az eljárás folyamán, ami több hónapig is eltartott, nem lesz számítógépe, amin üzemeltesse a weboldalát, hogy adományokat fogadjon el egy olyan bankszámlára, amit a versenyhivatal valószínűleg szintén zárolni fog az eljárás ideje alatt. Ez azért rideg. Tehát ezt azért ezt gondold végig.
Úgy érzed, hogy ezek mögött, a mondatok mögött van bármi nemű jogi pályán való tapasztalat, vagy ez csak
ennek a realitással és a gyakorlattal semmi kapcsolata nincsen. Szerintem ilyen jogászvilág cikkeket bújt, és biztos vagyok benne, hogy belefektett az időt. Én nem hiszem, hogy egy ügyvéd vagy egy jogász végzettségű ember ezeket a dolgokat képes leírni, de hát nyilván nem kell jogász végzettség ahhoz, hogy egy kicsit használd a jogot, meg próbáld értelmezni, de meg lennék lepve, hogyha egy jogász ehhez a nevét adta volna, mert ez gusztustalan. Tehát ez én találkoztam már jogi bullshiteléssel, kihasználandó azt, tehát amikor kihasználták azt, hogy az emberek nem értenek egy bizonyos jogákhoz, tehát bármit lehet írni, de ez súlyosan túlmegy azon a szinten. Tehát itt egyszerűen olyan világot építenek fel ebben a felszólításban, mint a krimikben, vagy a thrillerekben, hogy így kijön a GVH, és lefoglalja a gépedet, és zárulja a bankszámládat, és pénzbüntetés, és azokat helyezi kilátásba, tehát, hogy ezen a szinten még nem szokás ezt csinálni, hanem azt szokás csinálni, hogy megírom, hogy jogi lépéseket fogok megtenni. Innen tudhatja a címzet, hogy nem fogok jogi lépéseket megtenni, mert ha jogi lépéseket akarnék megtenni, akkor megtenném, de hogyha meg leírom, akkor meg úgy néz ki, nem akarok jogi lépéseket tenni.
Igen.
És nagyon rideg egyébként, még egy kis rövidke részt szeretnék kiemelni. Tájékoztatom, hogy ezt a levet másolatban elküldöm az ügyvédemnek is, aki a fenti információkat rendelkezésemre bocsátotta, hogy írásos bizonyítékom legyen arról, hogy én megfelelően tájékoztattam magát a kötelezettségéről, és még idejében felszólítottam a szükséges lépésekre annak érdekében, hogy elkerülhesse azt, hogy eljárás induljon ön ellen. Ugye, mondom sem kell, egy kamu ügyvédi iroda gmail-es címe van másolatként berakva az e-mailbe. És akkor folytatom, innentől két lehetősége van. Egy, vagy nyilvános Facebook bejegyzésben, maradandóan, nem két perc után törlendő módon elnézést kér azoktól a károsultaktól, akiknek törvénysértő módon etikátlanul megjegyzéseket tett a novella pályázataira, ezáltal megpróbálva elvenni a pályázóik kedvét a pályázástól. Vagy kettő, vagy egy életen át rettekhet attól, hogy mikor jelentjük be a már kezünkben lévő bizonyítékok alapján. Akár ma, akár 5 év múlva, ha megint panaszt hallunk magáról valaki mástól esetleg.
Jézusom.
Tehát nem gondolták azt végig, hogy esetleg egy ilyen interjúkat posztoló, ilyen irodalmi felület, az nem szokott ilyen eszközökkel élni, hogy 5 éven belül bármikor bejelenthetjük, ezt nem tudhatja, de érezze a nyomást, és mindezt azért, mert két kérdést föltett egy poszt alatt. irreális, egyszerűen olyan valóságtagadásban élnek ezek a gyerekek, pedig tudom, kiről van szó, és idősem nálam, de egyszerűen annyira, tehát 0-24-ben a saját brandjének a kovácsolása építi, tehát a kovácsolása ösztönzi őt arra, hogy kikeljen az ágyból. Tehát semmi más kötelezettsége nincsen, semmi más dolga nincsen, nyilván van valami munkája, de úgy néz ki, mintha minden idejét erre tudna szánni. Amikor Dénes először felkeresett engem, akkor hosszú hétvége első napja volt. Amikor ezt olvastam, hosszú hétvége utolsó napja volt. Tehát ez a Maki, ez a közösségi média hasbeszélő, az egész hosszú hétvégéjét arra szánta, hogy ilyen hülyeségeket kovácsoljon.
Hát nagyjából kijelenthetjük, hogy ha ténylegesen megtörtént volna a rágalmazás, akkor abban nem fektetnek ennyi energiát, hanem nem is tudom, az gyorsabban lezajlott volna, mint ez a cirkusz.
De mindezt azért, hogy kérjen Dénes bocsánatot nyilvánosan tőlük, amiért bekérdezett valamit. Tehát egyszerűen nem bírják felfogni azt, nem bírják feldolgozni azt, hogy egy olyan területbe vágtak bele, amely a nyilvánosság előtt működik. És a nyilvánosság nem csak ajnározó kis fanbolyókból áll, mint hogyha egy darab fanbolyuk lenne a kamu profilokon kívül, hanem néha valaki kritikával él, olyankor egy kicsit az ráég az egóra, és az egy olyan kicsit rosszul esik. És ezeket kezelni kell, mert egy ilyen bizniszben mozogsz. És ezt ők nem értik, és nem tudják ezt felmérni. Egyébként durvább dolgokat is csináltak, mert hogy megkérdeztem Dénest kicsit később, konkrétan az epizód felvétele előtti napokon, hogy van-e azóta fejlemény. Mert erre én azt mondtam neki, hogy próbálj meg kiröhögni magát, aztán feküdjön le aludni, és ne foglalkozzon vele, éljen minden, éljen úgy, ahogy eddig élt, ha akar kommenteljen a hülyeségeik alá, úgy, ahogy egyébként is akart volna, de ezekbe a harcokba nem menjen be. És több gyanús telefonszámokról érkező hívásokat is kapott abban az időszakban, illetve ilyen tákolt e-mail fiókokról megkereséseket, és azt mondta, hogy folyamatosan arra akartak rámenni, hogy valamilyen módon a támogatással megfogják őt. Minden levélben és üzenetben valahogy felbukkant, ez akár utalás szinten is. Facebookon is volt pár ismeretlen, új regisztrációval, képpel és minden nélküli arc, aki valami kamu kérdéseket akart feltenni, ezekre mind nem válaszolt, e-mailre, messengerre sem. Tehát elindult egy ilyen, valahogy meg akarták fogni, azért ez kiderült, hogy valamilyen jogviszonyba akartak kerülni, Marika néni támogatását Dénes nem fogadta el, úgyhogy interjú kapcsolat, és akkor már bele is lehetett menni, hogy nem áll módunkban önnek interjú felületet biztosítani. Dénes utána elgyűjtött némi információt erről a bizonyos szeméről, akiről beszélünk, aki minden hülyeség mögött áll. Gyakorlatilag Facebook csoportokból kiderült, hogy a következő gondolat. Volt itt már minden, aki közepesnek ítélte a könyveit, az valójában kukkolója és halálosan szerelmes bele, nekem is lenyomozta, hogy parlamentben dolgozom, nem a magyar, onnantól már nem is feljenteni akart, hanem igazságot követelt, mert nekem diplomáciai védettség miatt nem cenzúrázzák rendszeresen a hozzászólásaim. Lehetne sorolni. Ja, meg amiért nem jó vele beleállni, nem is ez, hanem az az 1000 kamu profil, a nagy rajongói, amiket aktivál. Itt a gyógyszer el van gurulva totál. Akkor egy másik vélemény. A Moiról kirakták őket, mert a megjelent könyveikhez írt negatív értékelések íróira rászálltak. Volt olyan, hogy a csávót megfenyegették, mutassa meg a számlát, hogy vette a könyvet, mert amúgy biztos lopta, és a rendőrségen fogják feljelenteni ellenkező esetben. Tehát egyszerűen annyira nem tudják kezelni a negatív kritikát, és úgy néz ki, mintha minden energiájukat be tudnák abba csatornázni, hogy az ő kritikusaikat, azokat igyekezzenek minden platformon és dimenzióban megsemmisíteni. Én fel vagyok arra készülve, hogyha ez a valaki ráismer a podcast jelenlegi epizódjában saját magára, akkor meg fognak jelenni a kamu profilok a Szürke Zóna kibeszélőben, Telegramon elérhető, szeretettel várunk, és megpróbálják majd dekonstruálni az egész dolgot, csak mi meg be fogunk állni, tehát hogy én gondolkodás nélkül átalakítom tartalommá ezt a háborúzást, hogyha azt szeretné, és hát én átlátok a jogi bullshiten, és hát tudod, mit mondott Tordján József, hogy jogászt perrel, örömlányt nagyszer számmal fenyegetni, felesleges.
Így van, meg egyébként is mögöttünk van a szürke sereg, úgyhogy innentől kezdve nyert ügyünk
van. Így van, szeretünk titeket, és ugye próbáljuk meg egy kicsit feltárni, hogy kik ezek a közösségi média hasbeszélők, mert én egy picit úgy megpróbáltam így tipizálni ezeket a dolgokat. A közösségi média hasbeszélő az egy toxikus entitás, aki vásárolt lájkokból és kamu profilokból verbúvál katonákat magának. Ez egyfajta technomassa, ami képződik ezekből a szereplőkből, ezekből az entitásokból. Ezek a nem létező katonák végletekig hűségesek, betegesen csodálják a közösségi média hasbeszélőt, a vele szemben megfogalmazott legkisebb kritikára is habzó szájjal rávetik magukat, és a védelmére kelnek. Értemszerűen ezek nem létező dolgok, ez mind egyetlen egy szereplő, talán kettő van emögött, az pedig a közösségi média hasbeszélő. A technomassa lájkol, de a kritikusokkal szemben jelent, töröl és troll kommentel. Az a dolguk, hogy tematizálják a hasbeszélőt, tehát például bestseller íróként említsék a kommentekben, igazolják bizonyos tények megtörténtét, például a legutóbbi pályázat pénznyereményét tényleg elutalták, vagy a kiadvány tényleg megjelent, és nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó olvasmány, blablabla. Bla, bla. És ők is jelentkeznek írással a pályázatokra, amik validáltá teszik a pályázatot. Tehát nyilván arra használják, hogy ne csak a cirilbetűs lájkolók sorakozzanak a lájkolásokra kattintva, hanem bizonyos ilyen adott esetben valós kommentek is sorakozzanak a poszt alatt, hogy uramisten, ilyen jót még nem hallottam, jaj, nagyon tetszik ez a pályázat, biztos, hogy küldök rá, végül is karantén van, szóval totál ráérek, ilyenek. És hát ugye, mint említettük, digitális maffia módszerekkel semmisítik meg, vagy akarják megsemmisíteni a kritikusaikat, és az egyetlen kritikus kommentet megfogalmazóval szemben is úgy járnak el, mintha évek óta trollkodnák őt. Alapvetően egy boszorkányüldözést folytatnak, egy digitális boszorkányüldözést, jogi bullshit cunami útján az aktív jogi terror látszatával próbálnak hatni a célpontjaikra, fejjelentéssel fenyegetnek, elenyésző hiányosságokat vagy vélt szabálytalanságokat azonosítanak a nyilvános működésben, például, hogyha nincs kint az adószáma a vállalkozásodnak, akkor kibányasznak valamilyen jogászvilágcikket, és arra hivatkozva nagyítják fel ezt a problémát, illetve kilátásba helyezik azt, hogy előállít a rendőrség, lefoglalják a gépedet, zárolják a bankszámládat. És hát egy követelésük van, hogy kérj tőlük nyilvánosan bocsánatot. Tehát azt akarják, hogy alászkodj meg, hogy ezzel hiteltelenné váljál hozzájuk képest.
És ezt mindezt olyan hatalmas színpadon csinálják, hogy gyakorlatilag úgy állítják be magukat, hogy annyi erőforrásuk, idejük és pénzük van erre az egészre, hogy meg komolyan mondom, cégeket szégyenítenek meg ezzel az egész hozzáállással. Mert akkora tényleg egy akkora lendületet akarnak adni az egésznek, és olyan áthatóan próbálják megközelíteni a kérdést, hogy egyszerűen már költői túlzásnak tűnik az egész.
Engem nagyon meglepett ez az egész dolog, mert én ugye már nem igazán szoktam ilyen közösségi médiákat használni, mert felismertem azt, hogy elpazarolt idő, tehát én nem görgetek így feedet. Uh-huh. De mert te is észrevetted magadon, hogy mondjuk amikor csak így zsongatni akarja az ember a fejét, mondjuk fél óra egybefüggő social media használat után úgy elkezded rosszul érezni magad, úgy nem vagy jól a bőrödben, ingerekre számítasz, de egy ilyen hamis inger hullámot kapsz, és már nem tud hova termelődni a boldogság hormonod, és érzed, hogy így nem mész semmire, és hogy abba kell hagyni. Na de amikor egész nap ezt csinálod, egész nap a social médián lógsz, és lépsz ki meg be a kamu profiljaidból, és nyilván tartod a kommenteket, hogy kinek, melyik kamu profilnak milyen a személyisége, és azok jegyében próbálsz kommentelni, meg azokat figyelembe véve próbálod egyáltalán alkalmazni ezeket a kamu profilokat. Eleve némi múltat, meg némi személyiséget kovácsolsz nekik, hát ez iszonyú munka, és rohadtul lehangoló, és arról ne is beszéljünk, hogy milyen lelki hatása van egy ilyen kommentelővel folytatott árnyékboxolásnak. Tehát te árnyékboxoltál már troll kommentelővel?
Igen, hát én ilyen jellegűvel nem, de mondhatjuk azt, hogy szinte már neonácikkal kellett árnyékboxolnom, és olyan szintű fenyegetéseket kaptam, próbáltam is visszakeresni, csak hogy tudjak esetleg pontosan idézni, de sajnos azóta törölve lettek ezek a profilok. És komolyan mondom, hogy ez valamilyen kompulzív, vagy nem tudom milyen még ki nem mutatott szindróma, mert egyszerűen tényleg beteges, ahogy mondod, hogy egész nap ezt csinálod.
Igen, tehát arról azért végképp tudhatjuk, hogy kommentelőkkel árnyékboxolni komment szekciókban nem visz semmire, sose lesz igazad, sose tudsz olyat írni, amivel lezárod, és belátja, hogy Uramisten, ennek igaza van. Ez az egész, ez sose záródik le, nem kapod meg az elégedettségérzést, és okosabb inkább el se kezdeni, vagy hogyha elkezdted, minél hamarabb abba kell hagyni. És van egy nagyon érdekes sajátossága még a kommentpárbajoknak, hogy olyan emberek képesek egymás halálát kívánni a komment szekcióban, akik találkoznak egy majálison, és kezet fognak, és megbeszélik, hogy ki hogy van. Igen. Tehát egész egyszerűen olyan, mint hogy a digitális azonosságunk, azért nem vállalnánk a valóságba felelősséget. De hát csak ennyit mondok, hogy ezt nem lehet hosszú távon csinálni, de ezek az emberek mégiscsak úgy tűnik, hogy így teljesen ki vannak ezzel békülve, hogy így ezzel teljen az életük, és ez iszonyatosan szomorú.
Igen.
Sosem fulladnak ki, napokig képesek csinálni, és hogyha belemész ezekkel egy harcba, biztos lesz benne, hogy ő fogja tovább csinálni. Ő lesz képes több energiát és kapacitást allokálni arra, hogy működtesse ezt a boszorkány üldözést.
Így van.
És egy rövid gondolatot arra, hogy mi a megoldás, mert azért ezt is érdemes elmondani. Tehát érteni kell, hogy bármit csinálnak, arra semmilyen hatóság nem fog harapni, tehát nincs mód visszavágni. Ennek van egy pozitív sajátossága, hogy veled szemben se harap semmire se a hatóság. Tehát hiába mondja azt, hogy te a kommenteddel megsértetted a személyiségi jogait, úgyhogy felelni fogsz a rendőrségen, meg a polgári perútján. Ezek nem azok a fórumok, ahol így felállnának a székből egy ilyenért. De viszont te sem tudsz semmilyen eszközt felhasználni velük szemben, tehát a rendőrség simán visszadob, akármit csinálnak, de szerencsére ugye az ő feljelentésüket is visszadobja. A GVH nem érdekelt ebben, a fogyasztóvédelem sem. Ugye az internetes céghirdetők című epizódunkban, talán a 7. számú epizódunkban elég sok gondolatot levezettünk azzal kapcsolatban, hogy ezek olyan jogintézmények, amelyek kiüresedtek, a működés látszatát tartják fent, és persze saját magukat, de azokat a garanciákat nem biztosítják, amiket egy jogállamban el tudna az ember várni tőlük. Szóval jogszerű eszközeid nincsenek, jogellenes eszközöket pedig ne használj. Tematizálni is csak korlátozottan tudod őket, tehát nem tudod egész egyszerűen megnevezni posztokban, nyilvánosságban, hogy ez az XY ilyeneket csinál velem, mert onnantól kezdve, hogy megnevezed, te vagy a becsületsértés elkövetője, személyiségi jogi alapon felelősségre vonható vagy, és már is rászolgálsz arra, amit rád akar sütni. Szóval semmi esetre sem szabad írni, hogy XY ezt és ezt akar csinálni, mert mondom, onnantól kezdve tényleg lesz felelősséged, és meg tudnak fogni. Uh-huh. Nem biztos, hogy meg is fognak, de lesz rajtad kapaszkodó. Ha elkezdesz reagálni a dolgokra, akkor azzal csak üzemanyagot szolgáltatsz a boszorkány üldözéshez. Ugye beszéltük, hogy sokkal később fognak kifulladni, mint ahogy te kifulladnál. Uh-huh. Ezért is javaslom azt, hogy ne válaszolj semmit. A első dolog, amit csinálj, hogy keresel egy jogászt, aki lehetőség szerint nem vár bevételt tőled ezért. Tehát egy jogász végzettségű haverodat kerest föl, a szürke zóna kibeszélőbe írjatok, hogyha ilyen aggályaitok vannak, megpróbálunk segíteni, de pont az a lényeg, hogy ne olyan jogász keres, aki például egy jogi tanácsadás kapcsán tud tőled pénzt várni, mert az lehet, hogy abban lesz érdekelt, hogy neked tényleges harcod legyen ezzel a valakivel, és hogy igenis azt érezd, hogy hát igen, XY ebből tényleg lehet egy rendőrségi feljelentés, jobb lesz, hogyha írunk itt egy jogi felszólítást, majd kiszámlázom. Tehát uh-huh. inkább keressetek fel valakit, aki szívességből, baráti viszony alapján jogász végzettségű, vagy jogágakban, vagy a jog tekintetében jártas, és el tudja neked magyarázni, hogy ezek a fenyegetések nem reálisak, vagy adott esetben reális, ezt ő fogja tudni felmérni, meg tud téged nyugtatni, hogy nem fogsz börtönbe kerülni, nem fog kijönni a GVH, nem fogja lefoglalni a gépedet. Mondom, egy ilyen emberhez érdemes fordulni. De a legfontosabb, hogy figyelmen kívül kell hagyni, és élni kell tovább az életedet úgy, mint előtte. Tehát nem kell visszavenni a kritikát, egész egyszerűen nem kell tudomást venni erről az álljogi bullshitról. Ilyenkor nagyon munkálkodik az ember igazságérzete, mert úgy vissza szeretne vágni, de meg kell elégedni azzal az elégtétellel, hogy ezek az emberek otthon ülnek, órákon át működtetik a kamu profilokat, várják, hogy írjál végre, várják, hogy visszaválaszolj, hogy arra újra érveket sorakoztathatnak fel, és végül este lefekszenek a Szulejmán elé, és be kell látniuk, hogy hiába várták a reakciódat, nem jött semmi. Néhány támadás még van bennük, tehát talán még néhány kamuprofilt begyártanak, aztán azzal megtalálnak, de onnantól kezdve, hogy abszolút te passzív vagy velük szemben, teljesen kiveszed a szelet a vitorlájukból. Uh-huh. És ez a legjobb megoldásra. Úgyhogy, gyerekek, legyetek okosak, fontoljátok meg, hogy mit csináltok, amikor ilyesmivel találkoztok. Én bízom benne egyébként, hogy Magyarországon ez a jelenség nem tendenciózus. Én is most találkoztam először vele, de ugyanakkor meg van rá esély. Kövessetek minket minden létező platformon, ahol tudtok, vagy ahol érdekeltek vagytok, csatlakozzatok Telegramon a Szürke Zóna kibeszélőbe, ott ki tudunk beszélni egy-egy epizódot, érdekes sztorikat tudtok beküldeni nekünk, aminek mondjuk van Szürke Zónás vonatkozása, azokat mi szívesen kitárgyaljuk, úgyhogy várunk ott szeretettel titeket, és természetesen oda lehet küldeni az ügyvédi felszólítást is. Úgyhogy hallgassatok továbbra is minket, köszönjük, hogy velünk voltatok, ez volt a Szürke Zóna podcast, én Rezső voltam, ő pedig Dani.
Sziasztok!